Kedves testvérek, Münchenben a Bajor Nemzeti Múzeumban látható egy elefántcsontból készült óriási nagy táblakép, amelyen Jézust egyszerre háromféle megjelenési formában is ábrázolták. A kép alján lehet látni, amint tanít. Aztán egy kicsit följebb pedig lehet látni a sírt, amelyben nyugszik. És a kép legtetején pedig, és talán ez a lényege ennek a Jézus ábrázolásnak, egy hegycsúcson áll, szinte lép fölfelé, és a felhőből egy jobb kéz nyúlik le érte, az Atya keze, és fölemeli a magasságba, a dicsőségbe azt a Krisztust, aki kezében fog egy tekercset, az élet könyvének tekercsét. Még egy kis idő, és szomorúságtok örömre fordul. Sok helyütt a világon, például Ausztriában, Bajorországban, és természetesen a Vatikánban is, ma a Krisztus föltámadását követő 40. napon ünneplik áldozó csütörtököt, Urunk mennybe menetelének a napját. Magyarországon ezt már réges-régen a rákövetkező vasárnap tesszük. A megdicsőülés témája azonban mindannyiunkat vonz, és mindig témája keresztény életünknek. Nem csak áldozó csütörtökön, Urunk mennybe menetelének ünnepén, a húsvéti idő vége felé, hanem mindig is. A hegycsúcsokon általában szoktak állítani egy még magasabbra fölhágó kilátót, amelyre lépcsőn vagy létrán lehet fölhágni, és amikor az ember ott, fönt a magasban korláttal körülvéve körültekint, akkor látja igazán a panorámát. Ilyen a Jánoshegyi kilátó, vagy ilyen a Kékes csúcsán álló kilátó is. Az olaszok az ilyen magas pontot Belvedérének hívják, ami magyarul annyit jelent, hogy szép kilátás, a legjobb látvány, a legszebb panoráma. Már Szent Lukács evangélista is, úgy az evangéliumában, mint az apostolok cselekedeteiben, igen fontosnak tartja Jézus megdicsőülését. Isten őt úrrá és messiássá tette. Beteljesedett minden rávonatkozó ígéret. Eljutott a csúcsok csúcsára, ahová senki más, csak az Isten képes eljutni. Minden rávonatkozó ígéret beteljesült. Övé a hatalom, övé a dicsőség, övé az uralom, övé a fenség. Beérkezett, hazaérkezett az Atya dicsőségébe. Pál apostolról többször említettük, hogy tanításában szinte összefoglalja az evangéliumokat. Azt vallja, azt hirdeti, hogy a keresztre feszített Úr ugyanaz, mint aki megdicsőült. Ugyanaz az Úr, akit keresztre feszítettek, az eljutott az Atya dicsőségébe. Pál apostol tanításának egyik lényeges szegletköve. Krisztus feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, ahogyan a Kolosszeiekhez írt levélben írja. Vajon miért kellett ezt annyira hangoztatni Pál apostol idejében? Bizonyára azért, és főképpen a fogságból írt leveleiben olvasunk erről, mert szembesült azzal a tévtanítással, ami az ókori keresztényeket megtámadta, miszerint az anyagi világ elemei a démonok uralma alatt állnak. A magasságban, a levegő égben hatalmat kapnak a gonosz lelkek, és kezükben tartják a mennykőt, a villámlást, a dörgést, a sötétséget. Ezekről a rosszaságokról gondolták, hogy ezek fölülről szakadnak rá az emberiségre azért, mert a démonok uralkodnak. Pál apostol hangoztatja, az anyagi világ nincs kivéve Isten uralma alól. Egészen bizonyos, hogy Krisztus halálával és föltámadásával uralmat szerzett minden hatóság, minden uralom, minden szellemi létező fölött is. És természetes, hogy övé a trónusok, az uralmak, a fejedelmek. Ő általa lettek, és ő ura valamennyiüknek. A Kolosszeiekhez írt levél elején található csodálatos Krisztus himnusz ezért beszél arról, hogy kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fia országába. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden az égen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és az uralmak, a fejedelemségek, a hatalmasságok, minden ő általa és érte teremtetett. Talán a mai világban nem is annyira a levegő égben uralkodó gonoszság jelent számunkra megpróbáltatást. Inkább az elmúlt századokban azoknak az uralma, akiktől félt és rettegett az emberiség, akik akár évtizedeken keresztül is olyan hatalmat tudtak koncentrálni a kezükben, hogy megfélemlítették saját népüket és más népeket, nemzeteket is. Ezekben ismertük föl sokszor azt a démoni, ördögi erőt, amely mögött mindig meg kell látnunk, hogy Krisztus dicsőségét nem halványíthatja el semmiféle emberi uralom vagy despotizmus. Szent Pál apostol egészen kozmikus méretekre tágítja ki ezt a tanítását. A megdicsőlés az egész világot érinti. Manapság sokan fölteszik a kérdést, hogy van-e élet más bolygókon, és ha igen, ott akkor még talán megváltatlan lények élnek. A keresztény tanításból egészen világos, hogy Krisztus halálával és megdicsőlésével az egész világot megváltotta. Ha vannak ilyen lények, akkor azok is már a megváltottak körébe tartoznak. Mert a megváltás, Krisztus megdicsőlése igenis kihat a csillagvilágra, a kozmoszra, más bolygókra, tőlünk távol levő égitestekre, az egész világ mindenségre. Krisztus megváltása az egész földkerekséget és az egész világot érinti, ahogy minden egyes húsvéti prefációban imádkozzuk. A nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik. Pál apostol a népek tanítója, azonban nem áll meg ennek a ténynek a csodálatánál, hanem tesz még egy lépést előre, és beszél arról a teljességről, szintén a Kolosszeiekhez írt levélben, amely kora gnosztikus tanításának megint csak egy ellenpontja. Hiszen a lényeg nem az, hogy az istenség olykor kiárad az emberiségre, és bizonyos speciális tudással ennek a birtokába kerülhetünk, hanem a lényeg az, hogy mindannyian a beteljesülésre, a teljes megdicsőülésre, görög szóval a plérómára, a teljességre kaptunk meghívást. Krisztusban lakik testileg az istenség egész teljessége. Az egész kozmosz, az egész emberiség, az eddig születettek, a most élők és a később születők is mindannyian Krisztus alá tartozunk. Isten betölti a mindenséget, és nincs olyan hely, nincs olyan szív mélye, nincs olyan rejtek hely, sem a csillagokon, sem itt a mi föld golyónkon, amely ne lenne Krisztus megdicsőlésének a része. Szintén Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben írja, az egész természet sóhajtozik, és vajúdik, mert várja Isten fiainak megnyilvánulását. Krisztus föltámadásában és megdicsőlésében helyreáll az egész teremtés, amelynek egyensúlya éppen az ember bűne miatt billent meg. Átkozott a föld, tövist és bojtorján terem, ahogy már az első mózesi könyvben meg van írva. A megdicsőlésben minden megújul. Ahogy Izaiás próféta jövendöli, a farkas együtt lakik majd a bárányjal. Ehhez a teljességhez azonban szintén a népek apostolának, Pál apostolnak tanítása szerint a hívő embernek is hozzá kell járulnia. El kell jutnunk a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, az emberi érettségre, olyan életkorra, amely mércéje Krisztus teljessége, plérómája, ahogyan az Efezusi levélben olvassuk. Azaz, ki kell egészítenünk, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak javára. Nem azért, mert Krisztus szenvedéséből és áldozatából még valami hiányzik, hanem azért, hogy ez a tökéletes áldozat, ennek hatása és ereje mindenhova eljusson. A föld legvégsőbb határáig a kozmosz és minden létező tudomást vegyen róla. Erről a csodálatos teljességről írt Teilhard de Chardin, a jezsuita tudós, paleontológus és teológus. Amikor megállapítja, hogy nem csak az alfa, nem csak a kezdet van Isten kezében, hanem az omega is, a beteljesedés, a teljességre, a megdicsőlésre való eljutás. Krisztus mennybe menetelének ünnepéhez közeledve eszünkbe jut egy másik kép, amely a British Múzeumban van, a 16. században festették és Mohamed mennybe ragadtatását ábrázolja. Egy éjszakai utazás ez, amelyen Gábor angyal fogja kezével és vezeti, ő pedig egy emberfejű kancán lovagol és hagyja a távolban maga mögött a látható földgolyót. Közben angyalok nyújtanak neki tömjént, ruhát és különféle adományokat. Mennyire más ez az ábrázolás, mint az evangéliumok és az apostolok cselekedeteinek leírása Krisztus megdicsőléséről. Ő egyszerre elment, de itt maradt közöttünk. Teréz anya a II. Világháború végén, amikor Kalkutta utcáit járta, szörnyűséges látványban volt része. Haldoklók százai feküdtek ott az utcán, és a tömegek közömbösségével ő nem tudott azonosulni. Egy asszony mellett haladt el, aki még élt, de a testét már patkányok rágták. Nem tudott tovább menni. Fölvette a vállára ezt az asszonyt, és miután a 8. kórház is elutasította, szerzett neki egy kis szobát, és maga ápolta egészen a haláláig. Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye. Krisztus megdicsőülése, mennybe menetele, isteni glóriája és dicsősége leginkább ott mutatkozik meg, amikor segíteni tudunk egymáson. Nem a távolba repít bennünket ez a dicsőség, hanem odaküld azok közé, akik számára Krisztus és minden egyes krisztusi szolgálat, felebaráti szeretet gyakorlás a megdicsőülés reménye. Aranyszájú Szent Jánosnak nagyon is igaza volt, amikor azt mondta, a világ nem fog még egy Pált látni. Megköszönjük a Jóistennek, hogy Szent Pál évében, az ő tanításán keresztül, annak nyomán elmélkedhettünk az életszentségről, a békéről, a böjtről, a keresztény reménységről, az örömről, a hűségről, a szenvedésről, a húsvétről, a megdicsőülésről, Isten anyjáról, a Szűz Máriáról, a hálaadásról, s mindarról, ami Szent Pál tanításából forrásozik, és amelyről joggal gondoljuk, hogy méltó módon fölkészített bennünket, a mi szeretett szent ritánknak holnapi ünnepére. Amen.